Másrészt egy ilyen pozitív visszajelzés akkor is, amikor ők még nincsenek fölkészülve mondjuk az adománygyűjtésre, de sikereket értek el az 1% gyűjtésében, akkor megtanulták, hogy hogyan lehet egy kampányt, egy kommunikációt felépíteni. Szóval, hogy csomó ilyen lehetőséget ad nekik, amivel utána tudnak élni, és máshol is tudják ezt hasznosítani, ezt a tevékenységüket.
A mai podcastot a HiveMind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A HiveMind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Sziasztok, ez itt a NEOK podcast adása. Mégpedig a NEOK 30 sorozat keretében. 2024-ben 30 éves a NEOK. És ez alkalommal olyan területekkel is foglalkozunk, amelyek hosszú ideje meghatározóak a hazai civil szervezetek életében, és így a NEOK életében is. Az 1% mindenképpen ilyen. A mai adásban a NEOK olyan munkatársaival vesszük végig az 1% és a NEOK 1%-hoz kapcsolódó történetét, akik az 1%-os törvény elfogadásától kezdve, vagy majdnem attól, részesei és alakítói voltak annak, hogy az 1% betöltse szerepét. Köszöntöm Gerencsér Balást, a NEOK igazgatóját, aki épp azért érkezett a NEOK-ba, hogy a törvény elfogadása után kialakítsa azt az 1%-ot segítő programot, aminek célja az volt, hogy a civil szervezetek megismerjék, és minél inkább élni tudjanak vele. Szervusz, Balázs!
Szervusz! És köszöntöm szeretettel a hallgatókat is.
Én pedig Parkolám Anikó vagyok, aki szintén a NEOK 1%-os programjába csöppentem bele, és kezdtem pályafutásomat a NEOK-nál, hát már 23 évvel ezelőtt. Bár most ketten beszélgetünk, szeretnénk megemlíteni Török Mariannát is, aki a NEOK igazgatója volt az 1%-os törvény elfogadásakor, és felismerte, hogy a NEOK-nak aktívan kell segíteni az új törvény sikerét. És emellett az 1% mechanizmus nemzetközi elterjedéséért is sokat tett.
És sajnos ő ma mégse tudott itt lenni velünk egy ilyen családi ok miatt, de majd keresünk egy alkalmat, amikor Török Marianna véleményét is kikérjük, hogy hogyan látja a 1%-os törvény szerepét a mai civil társadalom számára.
És hát kezdjük is az alapokkal, akkor így veled, Balázs. Miért jött létre ez a mechanizmus? Már nagyon régen volt, szóval homályba vesznek ennek a részletei. Hogy kezdődött?
Igen, erről szerencsére különben van elég jó két tanulmány is. A Beszélőben jelentek meg, azóta már megszűnt havilapban, ami egyrészt politológiailag feldolgozza ennek a törvénynek az elfogadását és körülményeit, másrészt az egészet egy kontextusba helyezi, úgy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Eredetileg volt Olaszországban egy egyszerű mechanizmus, és ott is tulajdonképpen a nem vallásos, nem egyházhoz kötődő embereknek a száma alapján szeretett volna valami állami támogatást meghatározni, és itt is az volt a 90-es évek közepén a fő téma, hogy hogyan, mennyi támogatást kapjon évről évre a különféle egyház, és hogy hogyan lehet eldönteni ennek a számát, hogy melyik egyháznak mennyi tagja van. Csak a történetileg érdekes talán, hogy régen az volt, hogy mindig először a kisebb egyházak adták le, hogy hány tagjuk van, hány hívük, és utána a legvégén a katolikus egyház jelentette be a régi adoma szerint, és mindig úgy, hogy kivonta az összes addig leadottat, és a 10 millióból azt mondta, hogy az összes többi az meg katolikus. Úgyhogy nem maradtak olyan emberek, akik elvileg, akik nem kötöttek egy egyházhoz, és az állam ebbe szeretett volna valamilyen új megoldást létrehozni, és az volt az elképzelés, hogy az adó 1%-át az emberek felajánlhatják egy egyháznak, de aki nem hívő és nem kötődik egyik egyházhoz se, ahhoz egy-két közalapítvány legyen az ellensúlyba beletéve. És hát ebben a lobbis szakaszban ez a Fodor Gábor minisztériumához tartozott akkor tájt, és mindenféle más lobbik is belementek, ne csak ez a közalapítvány legyen benne olyan, és ne csak közalapítvány, hanem mindenféle alapítvány. Aztán az egyesületek mondták, hogy ne csak alapítvány, egyesület is, és akkor végül nagyjából az egész akkori civil szektor bizonyos megkötésekkel az ellensúlyba került. Úgyhogy amikor elindult az 1%-os törvény első éve, akkor több egyház kijelentette, hogy felszólítja a híveit, hogy ne nyilatkozzanak egyáltalán, és
nagy a verseny.
Szabotálják, és nem akarnak ennyi civil szervezettel versenyezni. És utána a következő évben a Horn vezette kormány külön megállapodott a vatikáni küldöttséggel, és onnantól kezdve lett egy külön 1%, csak egy vagy pár állami alappal, onnantól kezdve lett aztán később 1+1%, és így az eredeti 1%-ot, amit a egyházaknak szántak, így örökölte meg a civil szektor.
Hát azt így ebből látom, hogy miért volt jó az államnak az, hogy az egyházi 1%-ot bevezette, de miért volt jó az államnak az, hogy egy külön civil szervezeti 1%-ot is működtet?
Hát ez inkább azt mondanám, történetileg így alakult ki, de akkor már elég problematikus lett volna visszavonni, tehát hogy ezt nagy dírrel, durral, nagy lelkesedéssel bejelentették, és utána hát szerintem nem volt más megoldás, mint az, hogy egy önálló 1%-ot az egyházak megkapjanak, és azzal szembe helyezik ezeket az állami alapokat azoknak, akik nem szeretnének egyháznak lenni. Elejétől fogva volt persze egy értetlenség is, meg egy pontosan mi is ez az 1%, ez egy ilyen nagyon új eszköz volt itt ebbe az egész régióba, és Marian tudta volna majd elmondani, hogy hány országba jutott el Japántól Dél-Koreán keresztül ez a magyar modellnek nevezett percentage modell, ami bekerült így a filantrópiának egy ilyen speciális megoldásába, de hogy tulajdonképpen ezt senki se találta ki így, ez így alakult, így jött létre, és utána Szlovákiában, Romániában és a többi országban kezdték fejleszgetni, hogy hogyan lehet jobb ez a törvény.
Igen, arra emlékszem is, hogy több ország civil képviselőivel is beszélgettünk, és akár törvényhozás képviselőivel is, hogy miért is jó ez, és egy kicsit visszatérve arra is, hogy így alakult ki ez a törvény, és az állam is kiállt, akár más államközi kommunikációban is vállalta, hogy ez számára is egy hasznos mechanizmus. Miért gondoljuk azt, vagy szerinted az állam miért tartja fenn még ennyi ideig?
Szerintem ennek több oka van. Egyrészt elég nehéz egy ilyen, amúgy az állami büdzsét nem nagyon zavaró, eléggé jól kiszámítható összeget jelent ez. Tehát az államnak ez nem fáj, ez a nagyon kevés összeg, de mégis egy ilyen pozitívum, tehát a valamelyik kampányban volt egy ilyen szlogenünk is, vagy mondatunk is, hogy ez egyetlen jó rész az adózásban, ez az egyik öröm, ahol mi magunk is beletehetünk egy kis döntést, és nem csak ugye a országgyűlési képviselőkön keresztül és a politikai képviseleten keresztül szólhatunk bele az állami büdzsé elköltésébe, hanem így közvetlenül is egy icipicit beleszólhatunk. Tehát egyfelől ez az államnak nem egy nagy teher, másrészt ugye egy ilyen pozitív üzenet, hogy az emberek rendelkezhetnek adójuk 1+1%-a fölött, másrészt magának a APEC-nak, később a NAV-nak is ez egy jó kommunikációs lehetőség volt, hogy ő egy ilyen abszolút társadalmi hatással bíró dologban segédkezik. Közben az adományozásnak a kedvezményét ugye elvették, nagyon-nagyon nehéz lobbival sikerült megtartani, hogy legalább a vállalatoknak az adományozási kedvezménye megmaradjon, de úgy tűnt, hogy azt is el akarják venni az egyik gazdasági válságban. Szóval megmaradhatott egy ilyen kisebb összeg, ami nem fáj, és hát közben meg a surranó pályán sajnos az adományozás kedvezményét elvették. Más országokból meg nem is volt, ott azt mondták, hogy ez az 1% tulajdonképpen az a kedvezmény, amivel élhetnek a civil szervezetek, és máshol be se vezették esetleg az adományozásnak valamifajta a személyi jövedelemadóhoz köthető ilyen kedvezményét.
A szervezetek életében viszont nagy változást hozott ennek a mechanizmusnak, az 1%-os törvénynek a bevezetése. Hogy látod, hogy milyen szerepet töltött be a hazai civil szervezetek megismertetésében, vagy adománygyűjtő képességeik növelésében, források bevonásában, vagy egyáltalán miben volt jelentős, és jelentős máig az 1% szerepe?
Hát a 90-es évek elején egy ilyen hősi korszakra emlékeznek az idősek, és hát nagyon sok civil szervezet alakult, de hát a kommunista diktatúra után az emberekben az adományozás, civil társadalom, az önkéntes munka, minden ilyesmi egy egészen más képet őrzött, és másképp viszonyultak ehhez, hiszen a társadalmi munka sok esetben kötelező volt, adományozás az sok esetben, amikor egy-egy ilyen kommunista akció volt, az is kötelező volt valamilyen szinten, tehát elvárták a dolgozóktól. Úgyhogy ezt vissza kellett hozni, pedig hát Magyarországon ennek még 1945 előtt egy nagyon erős hagyománya volt, és nagyon sok helyen komoly összegeket adományoztak az emberek, csak említsük a Magyar Tudományos Akadémiát, ami közadakozásból jött például létre. Szóval ez egy olyan eszköz volt itt az 1% a 90-es évek végén, ahol hát az adófizetők nagy része, tehát egy milliós, több milliós méretben szólították meg az embereket, hogy itt vannak ezek a civil szervezetek, és választatok közülük. Úgyhogy nagyon sok ember akkor szembesült ezzel, hogy milyen sok civil szervezet van, itt tudtak bemutatkozni először szélesebb körben ilyen kampányokkal, a nagyobb nyilvánosságban civil szervezetek, nagyon sok média különféle lehetőséget adott, hogy megjelenjenek. Emellett nem volt a civil szervezeteknek csak egy nagyon kicsi körének adománygyűjtési tapasztalata. Itt megjelent első próbálkozások, hogy hogyan lehetne ezt az 1%-ot minél több embertől begyűjteni, hogyan kell erről kommunikálni, hogyan lehet bemutatni a tevékenységünket, nem csak annak a körnek, akik eddig tagként, vagy alapítóként, vagy kurátorként részt vettek, vagy valamilyen szolgáltatást kaptak a szervezettel, hanem egy szélesebb kör, hogy tudnak kommunikálni a szervezetek. Szóval ekkor léptek ki, azt gondolom, az egész szektor így együtt a nyilvánosság porondjára. Lehet látni, hogy abban az évben tényleg milyen kevés embert érintett a bevezetéskor, még akkor a adományozás kedvezménye látható, hogy a személyi jövedelemadó volt, tényleg pár tízezer ember vont le csak kedvezményt, miközben több mint 1 millió ember már az elején is nyilatkozott az 1%-ról. Az is hozzájárult, hogy a szervezetek egyszerre, egy időben, az adóbevallási időszakban, tehát volt egy ilyen 2-3 hónap, amikor a civil szektor mindenhol megjelent plakátokon, szórólapokon, a postaládákban. Szóval ez azt gondolom még máig is egy olyan időszak, ahol a civil szervezetek sokkal jobban látszanak, és nagyon sokat tanultak ebből.
Így visszaemlékezve a régi beszélgetésekre, akár más országokkal is, korábban még így tényleg így 15-20 évvel ezelőtt így az volt a reményünk, vagy a mondásunk, hogy igen, az 1% segít abban, hogy az emberek újra tanuljanak adományozni, szervezetek újra megtanuljanak az emberekhez szólni, akár adomány gyűjteni, vagy egyéb módon bevonni az embereket. Ez hogy látott? Tényleg hatott egyéb területeken a civil szervezetek életében? Beváltotta hozzá fűzött reményeket, vagy ez megmaradt az 1% területén?
Ezt nehéz kiszálazni egy utólag, hogy hány ember kapcsolódott csak az 1% miatt utána egy civil szervezethez, hiszen különösen az elején az embereknek maguknak kellett lépni, hogy megtudják, hogy mire költötték az 1%-ukat a szervezetek, vagy neki kellett felkeresni azt a szervezetet, akinek felajánlották. De szerintem számtalan ilyen eset volt, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat segített. Emellett a NIOK már az első évektől lobbizott azért, hogy megtudható legyen felajánlók adata, e-mail címe vagy címe, hogy a szervezet közvetlenül megköszönhesse, vagy bemutathassa, hogy mire költötte az 1%-ot, hiszen ez lenne az a megoldás, amivel végül is szorosabbá válhat a kapcsolat, és közvetlenebbé, és erősítheti egy tényleges adományozást, hiszen tudjuk, az 1%-ról való nyilatkozás nem adományozás, hiszen itt az állam már a mocskos szőrös kezét rátette a személyi jövedelem adónkra, de az egyik kis ujját felemeli, vagy a kis ujja körmét arrébb csúsztatja, és onnan a 1%-ot, vagy 2x1%-ról újra nyilatkozatot tehetünk, tehát ugye ez igazából már egy állami forrásról szóló nyilatkozat, de visszatérve szektor fejlődése és a filantrópia fejlődése szempontjából szerepre, azt gondolom, hogy ezzel a változással, ami 2010 után következett különben be, lényegesebb lett az 1%. Az emberek, hát szervezetfüggő, meg felajánló függő, de olyan egyötöde, hatoda adja meg az adatát, jó lenne, ha az minél több lenne persze, de ezzel az egyhatóddal is utána lehet kezdeni valamit. Ez nagyon sokat segít, és az, hogy létrejött szintén a NIOK kezdeményezésére egy adatbázis, hogy nem utólag derül ki, hogy ki jogosult az 1%-ra, ami ellen nagyon sokszor, nagyon sok formában lobbiztunk, hogy ezt változtassák meg, hiszen nagyon sokat ez ellenben megrombolt a civil szervezetek iránti bizalom épülésén, mert az emberek felajánlották az 1%-ot, és utólag tudták meg, csak kaptak egy értesítést arról, hogy a szervezet nem felelt meg a törvényi feltételeknek, hogy ez milyen okból következett be meg, vagy tényleg nem felelte meg, vagy milyen adminisztratív dolgokat jelentett, ezt ugye nem lehetett tudni. Ez eleme nagyon sokat ártott, de szintén ugye 2010 után megváltozott, létrejött az adatbázis, tehát megfordult a sorrend úgy, ahogy különben a magyar 1%-ot átvevő országokba is létrehozták. Tehát először van, hogy ki jogosult, és abból a jogosulti adatbázisból lehet választani. Ez szerencsére sokat segített abban, hogy ez a bizalmi rombolás, ez ne folytatódjon. És azt gondolom, hogy önmagában az, hogy minden évben ezen elgondolkozunk, ez is egy pozitív dolog, hogy melyik szervezetnek nyújtassuk az 1%-unkat. Volt egy friss NIOK kutatásban különben az derült ki, hogy az emberek közel fele ugyanannak a szervezetnek adja évről évre az 1%-át, de ez még soha nem derül ki, csak most a legújabb kutatásból, hogy egy kb. 40%-a még mindig ugyanannak a területnek adja, tehát nem ugyanannak a szervezetnek, hanem ő inkább a területhez ragaszkodik, tehát hogy ő azt mondja, hogy mindig csak a kis állatoknak szeretné adni, vagy mindig csak a tömegsport bizonyos területére szeretné az 1%-ot juttatni, mert azt tartja fontosnak.
És ott akkor körbenéz.
Igen, és akkor ott körbenéz, ami meg egy nagyon jó folyamat. Egy negatívat tudnék itt még a végére hozni, hogy sokan azt gondolják, hogy ezzel letudják az 1%-ot, és hogy ez egy igazi adományozás, és akkor a ilyen felméréseknél nagyon sokszor kiderül, hogy ő adományozott-e, és akkor egy kicsit pontosabban rákérdeznek a kutatók, akkor kiderül, hogy hiába mondta, hogy igen, ő adományozott, de nem adományozott, hanem csak a 1%-ot ajánlotta föl. Ez meg egy nagy probléma, úgyhogy hosszú távon mindenképpen az igazi adományozás felé kéne majd terelni az embereket, hiszen az a tényleges felelősségvállalás, nem az állam által begyűjtött személyi jövedelemadó fölötti rendelkezés.
És térjünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Azt látjuk, hogy az 1% működött már szinte a kezdetektől. Sokan ajánlották fel, sok civil szervezet élt vele. Mi segítette ezt a folyamatot?
A legelején már sok ilyen média erre ráállt, eleinte ingyenes lehetőségekkel, utána pedig kedvezményes, vagy pedig kedvezményesnek tűnő lehetőségekkel bombázták a civil szervezeteket, de önkormányzatok, egyes újságokban külön szám, vagy mellékletek jelentek meg. Tehát hogy egy olyan fajta tömeges média megjelenés látható volt a civil szervezetekkel tele, ami korábban soha nem volt. És akkor itt volt még a NIOC szerepe, hogy ugye nem létezett adatbázis ebben az időszakban. A NIOC készített ilyet már régóta, non-profit önarckép névvel, amit például volt még a 90-es években, még könyvalakban is kiadtunk.
Még én is láttam.
Igen. Az, hogy a civilek átláthatóságának az első lépése az, hogy egyáltalán valami információ elérhető legyen. Itt a internetnek nagyon a kezdeti időszakában vagyunk még, ahol nem volt ez ilyen logikus, hogy az emberek fújják, beírják és megtalálják, hiszen a szervezeteknek nem volt honlapjuk, tehát egy nagyon kevés információra kell gondolni, és ebben az időszakban építette fel a NIOC, a Non-Profit Információs és Oktató Központ Alapítvány az adatbázisát általában is, és külön az 1%-ra is, amit minden évben frissített. Sőt, mivel az APEC nem volt hajlandó előzetesen ellenőrizni ezeket a felajánlásokat, a NIOC úgy gyűjtötte be az adatokat, hogy előzetesen kérte, hogy ő meg fog-e felelni, ami hát persze nem az APEC eljárás nem helyettesítette, de legalább a szándékot, hogy ő tudtával megfelele a törvényi feltételeknek, és olyan szervezetektől gyűjtötte be több ezertől minden évben az adatokat, és abból épített ki egy ilyen tájékoztató rendszert, hogy elérhessék az állampolgárok, a nyilatkozni akarók a széles körét a civil szervezeteknek, és ez teljesen ingyen biztosította minden civil szervezet számára.
És éltek is vele. Emlékszem, így abba csöppentem bele, hogy meg kellett szervezni azt a kampányt, hogy van ez az adatbázis, van ez a tájékoztatás, de mégis hogy jut el az emberekhez, és vajon az emberek élnek-e vele. És hát ahogy mondtad, akkor internet még nem igazán volt, telefonos szolgálatokat működtettünk. Amikor én jöttem 2000-ben, és akkor a 2001-es kampányban, hát azt hiszem, hogy hat ember kapkodta a telefonokat folyamatosan egész nap, és már a harmadik nap már mindenki tudta a legnépszerűbb szervezetek adószámát betéve, de igyekeztünk minél szélesebb lehetőséget biztosítani. Szóval emlékszem azokra, hogy mondták, hogy mondjon egyet. Nem mondunk, hát mi érdekli? Hol érdekli? És próbáltuk így leszűkíteni, hogy valami tudatos döntés akkor is szülessen, hogyha az ember, az adófizető csak felszerette volna ajánlani, de nem ismerte közvetlenül a szervezetet. Szóval ennek a tudatosításában, hogy itt egy valódi döntés születik, ezért a NIOC-nak is nagy szerepe volt, és tényleg hát ennek a módja, hogy hogyan jutott el az emberekhez, hogy telefonon, aztán egyre inkább interneten keresztül,
Vappon,
tényleg akkor még így a mobilon nem voltak applikációk meg semmi, hanem ilyen
volt a lebutított internet, tehát a fiatalabbak már biztos nem is tudják, mi ez a VAP, de volt egy ilyen eszköz is. Igen, hát ez volt a cél, és hát ez egy nagyon komoly szolgáltatás volt több hónapon keresztül, és nem csak egy komoly telefonos információs szolgálat, ingyenesen hívható számmal, hanem sajtótájékoztatók, újságokban megjelenő hirdetések, óriás plakát, City Light poszter, szórólapok, és nem tudom, az összes önkormányzathoz az információ eljutatása. Tehát ez egy ilyen nagyon óriási munka volt, és hát a NIOC nagyon sokáig végezte, amíg szükségét láttuk ennek.
Hát ha visszagondolok tényleg, hogy miből állt a NIOC kampánya, azóta sem látok ilyen nagy, széleskörű civil média kampányt. Lehet, hogy lehetne, de akkor amúgy a környezet is másképp állt. Szóval, hogy a média környezet másképp állt ehhez az ügyhöz. Valóban így a médiumok tényleg nyitottak voltak arra, hogy egy minden civil szervezetnek lehetőséget biztosító platformnak ingyen lehetőséget adjon. Szóval tényleg tévékampány mindenféle. És én még kiemelném amúgy az Apex szerepét is, mert hogy ő is működtetett egy kék számot, és felismerte azt, hogy hogy ezen a területen nem ők a hiteles információforrás, és bárki, aki hozzájuk telefonált, ezen a területen a NIOK-hoz irányította az adófizetőket, tehát egy valódi állami-civil együttműködés volt a közös cél érdekében. Hát a NIOK kampányáról még sok mindent beszélhetnénk, hogy a szervezetek felé milyen anyagokat, adatbázist működtettünk, a lobbizásról is mondtál már, hogy a jobb szabályozásért is folyamatosan tett a NIOK. De hogy látod, hogy már elég régóta működik ez a mechanizmus, és sokat változott azon szervezetek köre is, akik ebben részt vesznek, hogy mely szervezeteknek volt ez igazán hasznos?
Ebben nincs nagy változás, tehát nem csak mostani helyzetben is ez mondható el. Sokszor leírták már a 1%-kal foglalkozó kutatók, hogy azért az látszik, hogy nagyon kevés szervezet gyűjt ebből be sok pénzt. Az egész szektorban ez az egész bevétel nem éri el az 1%-ot a szektor összbevételén belül, tehát hogy azért nem kell túl dimenzionálni az egész szektorra gyakorolt hatását, sokkal nagyobb inkább a megjelenés a filantrópiában, a láthatóságban a szerep, mint pénzben, de van egy körülbelül mondjuk egy 50 szervezet, aki ebből tényleg komoly bevételt hoz, és emellett pedig van egy olyan érdekes módon éppen elég alacsony bevételt kapó, de mégis mivel olyan kevés az éves bevétele a szervezetnek, és különösen kevés az ilyen szabad célú, mármint a közhasznú céljaival, vagy az eredeti céljaihoz kapcsolható, de amúgy pályázati pénzhez képest sokkal kötetlenebb forrás, úgyhogy nagyon sok szervezet számára, akik ugyan alig 50 vagy 100 ezer forintot kapnak, ez mégis sokkal nagyobb jelentőségű, mint gondolnánk, hiszen egyrészt jelenti számukra azt, hogy igenis abban a közösségben ők elismert tevékenységet folytatnak és észreveszik, másrészt pedig nekik ez a 50-100 ezer forint, mondjuk amikor a éves bevételük 3-400 ezer forintra tehető, ez egy nagyon jelentős összeg. Úgyhogy az ő körükben is ez egy fontos bevételi forrás, hiába kis összegekről beszélünk.
És hát emeli a jelentőségét az, hogy viszonylag szabadon felhasználható forrás. Igen. Említetted azt, hogy van sok előnye az 1%-nak, ennek a támogatási formának, de van hátránya is, szóval, hogy az emberek akár úgy érezhetik, hogy ezzel adományoztak. Látsz-e más előnyét, vagy hátrányát, vagy hogyan tudod ezt így összefoglalni, vagy sorolni még?
Hát ami még itt nagyon fontos, és talán kevésszer beszélünk róla, tehát hogy itt adófizetők felajánlásáról van szó, tehát hogy aki nem fizet be adót, az ugyan itt ezzel nem élhet ezzel a jogával, és vannak olyan települések, vagy olyan részei az országnak, ahol alig van adófizető. Tehát, hogy mondjuk egy budapesti szervezet és egy nógrádi szervezet egészen más adófizetői tömeget tud elérni, és hiába tevékenykedik nagyon jól mondjuk egy Nógrádban működő civil szervezet, hát mivel nincs esetleg a két-három településen egyetlen egy személyjövedelem adót befizető ember se, vagy csak nagyon kevés, nyilvánvalóan nem lesz sikeres az 1% begyűjtésében, pedig komoly tevékenységet végez. Másrészt azt tapasztaltuk a kutatásokban az elmúlt években, hogy az emberek ezzel a 1%-kal mégis valami nagyon jót szeretnének tenni, tehát olyan szervezeteknek adják, akikhez vagy kötődnek, és úgy egész évben valahogy vagy érintettek, vagy a tevékenységükkel folyamatosan szembesülnek, vagy pedig, hogyha nincsen környezetükben civil szervezet, nem ismernek igazán ilyet, akkor valamilyen nagyon érzelmes, nagyon jó dolgokat szeretnének tenni, vagy valami nagyon közismert brandet megszólítani, és hát az olyan szervezetek, amik nem ilyen területen működnek, azok kevés 1%-ot kapnak, pedig ugyanolyan kiváló, sőt lehet, hogy kiválóbb tevékenységet végeznek. És a harmadik ilyen probléma, az átláthatóság, tehát ugye azért a legnagyobb botrányok a 1%-hoz kötődnek a civil szektorban. Itt egy hangzatos névvel, egy jó online marketing kampánnyal nagy sikereket lehet elérni, éppen azért, mert az emberek valamilyen nagyon érzelmes dologra könnyen rákattintanak, és már is felajánlják az adójukat. Hát most is a 20 legjobb szervezet között legalább 2 olyan van, ami nagyon súlyos átláthatósági problémákkal küzd. Nem csak az 1% ilyen, tehát van egy például egy olyan állatvédelmi szervezet, aminek 300 000 követője van a Facebookon, és hát amúgy meg botrányos tevékenységet végez, és az átláthatósága közelít a zérushoz, de 300 000 embert megvezet, és rendszeresen küldik az adományokat, és hát látszik, meg is jelent a 1%-os listán is most, hogy elérte azt az évet, és nyilván ott lesz a többi mellett, de hát emlékezzünk a gyermekrákra, és a társaira, daganatos.hu-ra, és a többi ilyen komoly átláthatósági problémákkal küzdő szervezetekre, és az emberek éppen azért, mert erre a döntésre sok időt nem töltenek, küldik az 1%-ukat, és sajnos küldik az adományaikat is az utóbbi időben az ilyen szervezetek számára.
És milyen előnyeit is lesz? Itt mondtad, hogy így a nagyobb szervezeteknél így lehetnek akár átláthatósági problémák is, bár a legtöbb nem ilyen, és látjuk amúgy, hogy fejlődnek akár kisebb szervezetek is, hogy egy idő után jelentős összeget tudnak gyűjteni. Hogyan látod így főként a kisebb szervezetek életében az 1% szerepét, hogy mit tudott ez nekik hozni?
Hát már említettem azt, hogy a saját bevételi forrásaik között ez egyrészt egy ilyen szabad forrás, másrészt egy ilyen pozitív visszajelzés akkor is, amikor ők még nincsenek fölkészülve mondjuk az adománygyűjtésre, de sikereket értek el az 1% gyűjtésében, akkor megtanulták, hogy hogyan lehet egy kampányt, egy kommunikációt felépíteni. Szóval, hogy csomó ilyen lehetőséget ad nekik, amivel utána tudnak élni, és máshol is tudják ezt hasznosítani, ezt a tevékenységüket.
Azt látjuk amúgy, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatban is végzünk időről időre felméréseket, hogy a nagy civil szervezetek mellett van egy kisebb réteg, aki ilyen 2-3 fővel működő civil szervezetek, akik egyre ügyesebbek az adománygyűjtésben. Szerinted az 1%-nak van valami szerepe abban, hogy ezeknek a kis szervezeteknek is van egy olyan pont, ahol muszáj kilépniük a nyilvánosság felé, vagy úgy érzik, hogy ezt a lehetőséget nem szalaszthatják el, és ezáltal ösztönözve vannak a siker által akár arra, hogy más területeken is próbálkozzanak, vagy szerinted ez így nem függ össze?
Azt gondolom, hogy azért az 1%-ra manapság, pláne hogyha nem a legnépszerűbb területekkel, tehát kutyacica beteg gyerekkel foglalkozol, nincs egy ilyen erős branded, ami már közismert az emberek között, vagy pedig, ha nincs valami olyan eszköz, amivel te olcsón, vagy közvetlenül el tudod érni az adófizetőket, akkor nagyon nehéz ezt hatékonyan is jól megtenni, hiszen a fizetős felülete, vagy fizetős kampányt erre építeni, ha csak nem ezeket az említett körökbe tartozol, nem éri meg. Tehát nagyon sok szervezetnek jelentett ez kisebbeknek, közepeseknek csalódást. Lehet, hogy volt egy olyan szerep, hogy éppen ez a csalódás vezette őket arra, hogy 1%-os különösebb kampányt nem éri megcsinálni, de rendes adománygyűjtő kampányt azra van képesség a szervezetben, és annak jelentősen több a bevétele is tud lenni, akkor jobban megéri, mint 1%-ra sok energiát, pláne sok költséget beletenni. De egy ilyen kapcsolatot esetleg látok, de különben nagyon sok szervezet azért ma már rájött arra, hogy ebbe azért olyan sok pénzt, energiát csak az említett feltételek esetén érdemes beletenni. Tehát, hogyha ő olyan e-mail adatbázissal rendelkezik, olyan kapcsolattal, vagy egy olyan média van mögötte, amin közvetlenül el tudja érni a adófizetők célcsoportját, ami potenciális adományozója, felajánlója.
És legalább azokhoz szóljanak. A podcast vége felé beszéljünk egy kicsit a jövőről. Mit látsz, mi a szerepe az 1%-nak a közeljövőben, vagy akár a távolabbi jövőben?
Hát azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat se akarja, vagy tudja esetleg, biztos tudja, de reméletek nem akarja megszüntetni. Ha majd egyszer lesz egy olyan kormányzat, ami szeretne az adományozást és a civil szektor mondjuk hosszú távú fejlődésébe gondolkozni, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy az 1% helyett inkább a hangsúlyt az adományozás kedvezményére, a civil szervezetek ilyenfajta támogatására kéne az adófizetőket csábítani, hogy ezzel foglalkozzanak inkább, tehát ezt lenne jó inkább preferálni, de lehet, hogy az 1%-ot ma már annyira megszokta a magyar társadalom, hogy kár lenne kivezetni ezt, és továbbra is, mint az adományozás, nem tudom, iskoláját a civil szervezeteknek fenntartani, vagy mint az adományozás iskoláját az adófizetők számára is, tehát a filantrópia első lépését ezt így megtartani. Azért tudatosítani kéne, hogy ez önmagában a szervezetek töredékének hoz olyan bevételt, ami jelentős, és hát tudatosítani kellene, hogy ez igazából nem adományozás, ez az állami források fölötti rendelkezés. Volt egy időszak, amikor afele is voltak hangok, hogy ezt növelni kéne, legyen még több, felajánlhassuk saját szüleink számára, volt egy ilyen javaslat is, ha jól emlékszem, az egyik párt részéről. Úgyhogy volt egy ilyenfajta elképzelés, hogy ami persze szimpatikus, az embereknek minél több rendelkezést vissza kéne adni a saját adójuk fölött. Ez nekem is szimpatikus, nyilván 100%-ot nem lehetne, mert nem bizonyos célok akkor teljesen kiesnének, de lehet, hogy ezt növelni kéne, ezt az arányt, és akkor abban a civil szervezetek ilyenfajta támogatása is megtalálja a helyét. Ebben látom talán a jövőjét a 1%-nak. Maga a rendszeren persze még lehetne finomítani, vannak is javaslataink, de azért a mostanra kialakult struktúra már sokkal-sokkal jobb, mint a bevezetés körül. Úgyhogy azt gondolom, hogy a NIOK-nak ez a fajta lobbizása, ami több törvényi változást eredményezett, közösen a végén a SZÖT-tel, az adománygyűjtők önszabályozó testülettel sikeres volt, és ma egy viszonylag hasznos törvénynek tekinthetjük a civil szektor számára.
Nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét, és köszönöm Gerencsér Balázsnak a beszélgetést. Sziasztok!
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NIOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.